itt már gála volt. Tehát én azt gondolom, hogy ennél feljebb nincs ennek a csapatnak. A cél az, hogy ezt valamilyen szinten meg kell tartani. Yeah.
Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy egészen adásunk felvételének pillanatában egy egészen elképesztő szűk két héten vagyunk túl már, ami a magyar labdarúgást és a nemzetek ligáját illeti. Sorrendben először megvertük az angolokat 1-0-ra, aztán kikaptunk Olaszországban az olaszoktól 2-1-re, itthon a Puskásban teltház előtt 1-1-et játszottunk a német válogatottal, majd egészen döbbenetes módon Wolverhamptonban 4-0-ra léptük le Angliát, ami sokkot okozott idehaza is, pozitív értelemben, és sokkot okozott Angliában is negatív értelemben. Gareth Southgate fejét követeli a angol nép és a angol futball szerető. Ennek a 11 napnak, mert ez konkrétan 11 nap 4 eseménye, ennek a 11 napnak a történéseit próbáljuk meg összefoglalni és elemezni ezúttal Bakos Kristóffal, a Sport24 elemzőjével, aki egyébként írt egy elemzést már az egyik mérkőzésen, még például jól emlékszem, az olaszról.
Németről.
Na, már is elrontottam, mert a másikat a Pete írta. Igen,
sziasztok,
a másik kettőt.
Köszöntöm a hallgatókat is.
Illetve Farkas Balázzsal, négyszeres válogatott labdarúgóval, magyar bajnok kupagyőztessel. Szia!
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Első benyomásotok erről a 11 napról, ha egy mondatban össze kell foglalni, Balázs.
Én azt gondolom, hogy minden várakozást túlteljesített ez a magyar válogatott. Nagyon-nagyon sokan féltették ezt a csapatot ettől a három tényleg nagyon jó ellenféltől, de olyan mennyiségű pontszámot gyűjtöttünk itt össze a négy meccs alatt, ami minden várakozást felülmúlt, de aki látta a négy mérkőzést, az egyáltalán nem mondhatja azt, hogy érdemtelenül gyűjtöttük ezeket a pontszámokat.
Kristóf?
Egy mondatban, hát fantasztikus. Ha 10 évvel ezelőtt azt mondja nekem valaki, hogy a magyar válogatott valaha ilyen eredményeket fog produkálni, hát nem hiszem el. Nagyon sokat előreléptünk, főleg a támadás dolgában most már, és ezt nagyon jó látni.
No, ezt majd kicsit kibontjuk bővebben, hogy miben lépett előre a magyar válogatott, és mihez képest lépett előre leginkább. Most itt abban nem menjünk bele, hogy történelmi siker, mert de facto az, már a számszerűségét nézve is, stb. Az angolverés például, vagyis a második angolverés, mert hát Anglia oda-vissza. Azért ezt olyan jó kimondani, ne? Ez egészen döbbenetes számomra. Tényleg két nappal vagyunk túl ezen a felvételünk pillanatán, csütörtökön veszük föl ezt az adást, két nappal vagyunk túl, és még mindig valahogy beleborzongok, és nem sikerül megérkezni a realitás talajára, pedig most tényleg erre tegyünk kísérletet, hogy ne itt a rózsaszín fellegben szárnyaljunk, hanem próbáljuk meg tényleg reálisan megnézni azt, hogy 2018 júliusa óta, amióta Marco Rossi a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, illetve előtte Bernstorff utolsó érája és egy rövid átmeneti George Lekens álmokfutás után, honnan, hova érkezett ez a labdarúgó válogatott?
Én azt gondolom, hogy ezek a sikerek, amit az utóbbi napokban átéltünk, ezek egyértelműen Marco Rossit dicsérik. Olyan edzője van most a magyar válogatottnak, aki tudja, hogy mit szeretne játszani, tudja, hogy milyen babákra van szüksége ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és ahogy látjuk, a játékosok teljesen azonosulni tudnak ezzel a stílussal és ezzel a felfogással. Ugye azt is láthatjuk, hogy a csapat ez alatt, a négy meccs alatt nem nagyon változott, tehát a rotálás az egyáltalán nem volt jellemző, csak hogyha kényszer volt, vagy sárgalapos eltiltás, vagy esetleg kisebb sérülés volt, de nagyon-nagyon kis mértékben változott a csapat. Tehát van egy alapcsapata Rossinak, van egy alapszerkezete, a szerkezettől egyáltalán nem szeretne eltérni. Ugye látjuk, hogy nagyon-nagyon jól működik ez a három belsős védős rendszer.
Hát néha talán annyit eltért tőle, hogy egyes esetekben 3-4-2-1-et, vagy 3-4-3-at játszik, de inkább 3-5-2-t, vagy 5-2-3-at védekezésben.
Igen, itt ugye Szoboszlai és Sallainak a a kreativitása, illetve a sokoldalúsága okozza ezeket a különbségeket a játékrendszerekben, de maga a védekezés, ugye ez a három vagy mondjuk ötvédős rendszernek, ez azért általában nem változik. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy ez egy nem egy kreatív játékrendszer, tehát nagyon nehéz ebben a játékrendszerben kezdeményezni, általában ez egy reagáló rendszerre vonatkozik, de ez a magyar válogatottnak a jellemzője is, tehát ugye láthattuk, hogy nagyon sok esetben a jobb csapatok ellen, ahol nekünk kellett úgymond védekezni és reagálni, az nagyon-nagyon jól ment, és problémákat okozott esetleg gyengébb vagy velünk hasonló válogatottak ellen való játék. Azért azt kijelenthetjük, hogy ez a három ellenfél ez ugye nagyobb játékerőt képvisel, és nagyon-nagyon feküdt nekünk mind a négy mérkőzés, ugye egyedül az Olaszország ellen idegenbeli mérkőzés első fél idejére lehet azt mondani, hogy fölényben volt az ellenfél, egyébként pedig végiguraltuk a játékot, azt játszottuk, azt a mi akaratunk érvényesült, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy vagy döntetlen állás volt nagyon sokáig, vagy pedig ugye mi szereztünk vezetést, ami alapvetően meghatározza, és nagyon nagy hatással van a végeredményre.
Kristóf, te 2016 óta elmondásod szerint szemléled inkább alanikus szemmel a labdarúgást, és ezen belül a magyar labdarúgást. Te mit látsz különbséget mondjuk a 2016-os, 17-es Stork korszak és a mostanihoz képest? Túl azon persze, hogy más felállásban vagy játékrendszerben teszi föl a bábukat Stork, vagy tette föl a bábukat Stork, mint ahogy fölteszi Rossi.
Nagyon érdekes, mert ugye a 2016-os EB-re fordulva fokozatosan egyre inkább egy Bernd Stork egy támadóbb, labdabirtoklósabb felfogású csapatot próbált kiépíteni.
Szemben Dárdaival, aki szintén inkább reagálós játékot
így
játszott.
Van, erről állt át fokozatosan Stork egyre inkább, aztán ezt az utat próbálta továbbvinni a 2018-as VB-s elejtezőben a fiatalok bátrabb beépítésével, hát ez nem...
Mert ott arra kényszerült, azért azt mondjuk el, hogy ott kiesett Tengelyből három játékos is, Király, Juhász, ki volt még, Gera, ugye
így van, tehát egy generációváltást kellett neki levezényelni, ez nem nagyon sikerült.
Hát sőt, becsődölt, mondjuk
hát
ki.
Hát mondhatjuk, hogy igen. Rossi fejlődési útját pedig nagyon érdekes végig tekinteni így négy év távlatából, hiszen kezdetben ugye ő is megpróbálkozott egy agresszív, magasra tolt védekezéssel, és amennyire lehetett labdabirtoklás, ugye kezdetben négy védővel játszottunk szélsőkkel, akkor még Dzsuzsák ugye játékban volt is alapembere volt a csapatnak. Ez hozott is az első Nemzetek Ligája szereplésen kívül ugye nagyobb csapatok ellen is néhány biztató eredményt, ugye Horvátország legyőzése, vagy Velsz legyőzése, és ugye a fordulópont az a sajnálatos velszi kudarc volt. Ezután azt nyilatkozta Marco Rossi, hogy be kell látnunk, hogy képességbeli hiányosságok vannak, és ugye utána jött közel egy év szünet a válogatott meccsekben a Covid miatt, és 2020-tól kezdve konzisztensen egy ilyen kockázatkerülőbb játékra váltott, labdabirtoklásban is egyébként, és azóta konzisztensen ezt láthatjuk, aminek sokáig megvoltak a korlátai, de én egyébként azt láttam, hogy ezeken a mérkőzéseken akár a tavaly őszi produkcióhoz képest is, mondjuk az albánok elleni két mérkőzéssel összehasonlítva, sokkal bátrabbak és nyugodtabbak vagyunk a labdával, és megpróbálunk olyan dolgokat erőltetni, amiket előtte talán nem.
Marco Rossi 45 meccseréig ült eddig a magyar válogatott kispadján. Ezekből 21 győzelem, 9 döntetlen és 15 veresség van, hogyha ez mondjuk 53%-os teljesítmény már a megszerezhető pontok számát illetően. Hogyha ebből levonjuk azt a 6 mérkőzést, ami klasszikus barátságos mérkőzés, akkor 39 tét meccsen ült a magyar válogatott kispadján. A 6 barátságos meccs nélkül 19 győzelem, 8 döntetlen és 12 vereség a mérlege, ami 65 pont és 60%-os teljesítmény, tehát a megszerezhető pontokból 65-öt szerzett meg, és 60%-os teljesítmény, ami egészen extra. És hogyha górcsalá veszük, hogy mennyire erős Marco Rossi idegenben, akkor az is egy sokat mondó adat, hogy idegenben 9 győzelmet szerzett 4 döntetlen és 8 vereség mellett, tehát ott is a győzelem-vereség mutató pozitív. Magyarul akkor rájött Marco Rossi arra, hogy ezzel a játékos minőséggel, ami a magyar labdarúgás rendelkezésére áll, nem is lehet feltétlenül proaktívnak lenni? Sokkal inkább meg kell találni azokat a játékosokat, akik egy jó szerkezetbe állítva csapategységbe, hiszen Balázs, te pedig azt mondtad, hogy az elmúlt 4 évben nem nagyon változtatott ugye a gerincén a válogatottnak, egy-egy embert épített be. Megtalálva ezt a jó csapategységet, inkább arra épít, hogy jó összjátékkal, egymást jól ismerve egyre jobb eredményeket érjünk el, vagy mi okozza azt, hogy mondjuk a összehasonlításként az EB nagy csapatok ellen vívott mérkőzéseivel jelentősen megnőtt egyébként a kapuralövés szám most a Nemzetek Ligája 4 meccsén, jelentősen megnőtt a 16-oson belül ellenfél 16-osán belül labdaérintések száma. Mitől fejlődött a magyar válogatott?
Egyrészt én azt gondolom, hogy Rossi mindig ilyen volt, tehát hogyha visszaemlékszünk a Honvédnál, hogy mit csinált, nagyon-nagyon hasonlít a mostani válogatotthoz, és azért a Honvéddal is sikerült.
Ott is 3 év alatt ért el odáig, hogy
komoly eredményt ugye elérnie, nem a legerősebb kerettel, ezt hozzá kell tenni.
Sőt, egy rakás akadémistát épített be. Például emlékszem, a Fehérvár elleni bajnoki döntőn 5 vagy 6 akadémista volt abban a Honvédban.
Igen, ez is igaz. Bár ott azért arra a meccsre, ha visszaemlékszünk, inkább Lazovicsnak a fetrengése jut mindenkinek az eszébe. De komolyra fordítva a szót, nagyon-nagyon hasonló a munkamorája, illetve a stílusa, amit a Honvédnál csinált, illetve a válogatottnál. Elképesztő jó közösséget tud kialakítani Marco Rossi, és én a fejlődést ebben is látom, hogy egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés most magyar válogatottnak lenni és ebben a csapatban játszani, és ez nem volt mindig így. Ha visszagondolunk 15-20 évvel ezelőttre, akkor inkább ez mondom, hogy cikinek minősült egy picit. Most azt gondolom, hogy sokkal megbecsültebb ez a szakma, ha fogalmazzunk így, de ezt a válogatott saját magának harcolta ki, és most ott tartunk, hogy Marco Rossi összerakott egy keretet, nagyon bizalommal rendelkeznek ezek a játékosok. Azt is hozzá kell tenni, hogy itt a Nemzetek Ligájában azért az ellenfelek, hát hogy is fogalmaz, nem a legfrissebb állapotba érkeztek.
Mi frissek voltunk?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát frissebbek voltunk.
De mennyivel minden volt frissebb mondjuk az a Dibusz, Szoboszlai, Lipcsei játékos, aki kupadöntőt, BL-t játszott, nem tudom, stb., mint mondjuk az angol válogatott, az olasz válogatott labdarúgói?
Hát az angol válogatottnak a gerince mondjuk 62-64 mérkőzést játszott ebben a szezonban. A Dibusz nem számít, mert ő kapus, tehát ezt nem lehet összehasonlítani, de Szoboszlai mondjuk a játékpercek 48%-án játszott. Tehát
Orbán?
Orbán játszott, de azon a poszton, ahol ő játszik, ott nem jön ki a fáradtság ebben a stílusban, hiszen mélyen védekezünk, hátul vagyunk, nem kell egyetlen egyszer se kell szinte hátrafele versenyt futni a csatárral, nagyon-nagyon koncentráltan kell játszania, és ő ezt szenzációsan csinálja, hiszen a párharcokban erős, de láthattunk olyan labdákat is tud adni, mint most írtál, nem is tudom, azt hiszem a Fiolának adta 45 méter indítása volt. De az is büszkeséggel tölthet el minket, hogy a magyar NB1-ben pallérozódó játékosok ugyanúgy megállták a helyüket, sőt, hát Nagy Zsoltra, ha visszagondolunk, vagy Fiolára, vagy Négóra a jobb oldalon, tehát egyáltalán nem loktak ki lefele. Mondhatjuk azt, ugye, ha két angol meccset összegezzük, hogy összesítésben 5-0 lett ez a két mérkőzés, tehát az NB1 ugye beáraszta a Premier League-et. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is van fejlődés, de amit látunk, hogy sokkal nagyobb önbizalommal rendelkeznek ezek a játékosok. Megmerik csinálni most már. Hát Szalai Ádám olyan cselsorozatot produkált az angolok elindegenbe, amit nem nagyon láttunk tőlük. Duzzadnak az önbizalomtól a játékosok. Azért, mert pontosan tudják, hogy mit játszunk, pontosan tudják, hogy mire mit fogunk reagálni, pontosan tudják, hogy hogyan próbáljuk meg ezt az angol védekezést feltörni, nem vagyunk idegesek, 30. percben 0-0 vagy 40-ben pontosan tudjuk, hogy mi mire játszunk, mi arra játszunk, ami egyébként Dárda idejében is már megvolt, ott főleg, hogy a 70-75. Percig ugye 0-0, és akkor próbálunk valamiféle galibát okozni, de itt én ilyen erőtől duzzadó és önbizalomtól duzzadó játékosokat, mint a magyarok voltak, én 20 éve nem láttam, hogy 40 éve magyar válogatottnál.
Említetted Nagy Zsoltot, aki egyébként kulcsszerepet vállalt ebben a 4 mérkőzésben, egyrészt szinte végig játszott mind a 4-en, ha jól emlékszem, másrészt 2 gólt lőtt. Kristóf, te említetted a Velsz elleni fordulópontot, egy fordulókép pontként említetted a Velsz elleni mérkőzést, ahol 2-0-ra kikaptunk, és Nagy Zsolt akkor volt először válogatott, ha jól emlékszem, és hát egy bizonyos Gerett Bél megette reggelire, ebédre és vacsorára egyszerre. Na ehhez képest iszonyatos ez a változás. Mi változott azóta, a mérkőzés óta, mondjuk az NB1-ben, mitől jobb egy Nagy Zsolt, vagy mitől jobb egy Fiola, aki mondjuk már 2016-ban is kerettag volt, de mitől jobb lett jobb játékos, mitől lett érettebb arra, hogy egyébként egy jó szerkezetben, egy jó taktikával, egy egyértelmű személyre szabott feladatsorral szinte tökéletesen, sőt, valószínűleg fölül is múlta azt az elvárást, amit Rossi elé tett.
Röviden összefoglalva annyi, hogy mind a két fiatalember, tehát most ugye Nagy Zsoltról és Fioláról beszélünk, sokkal jobb teljesítmény nyújtott most a válogatott, mint a bajnokság során az NB1-ben.
De azért, mert jobbak a társak, vagy egyértelműbb a feladat, vagy mi az oka ennek?
Igen, tehát ezért hangsúlyoztam Rossi szerepét. Tehát ezek edzőfüggők, ezek a dolgok. Kettő pedig olyan fajta tét van ilyenkor, ami jó hatással volt a játékosokra. Mind a két fiatalembernek közepes szezonja volt az NBA-ben, valljuk be őszintén, és számomra is óriási meglepetés volt, hogy ilyen erőtől duzzadó játékot produkáltak, és ez nagyon nagy hatással van egyébként a többiek hozzáállására is, tehát magyarán mondva azt akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy a külföldről hazatérő játékosok, a nagyobb rutinnal rendelkező játékosok nagyon nagy segítséget nyújthatnak. Látszik ez mérkőzés közben is, az ünneplésnél, a gólörömnél, vagy esetleg egy rosszabb megoldásnál. Tehát nagyon jó egységet alkot most a válogatott, ami egyértelműen Rossinak köszönhető.
Imént fáradtságot említettél, meg szezon számot, meccs számot próbáltál összehasonlítani. Ezt én inkább úgy fordítanám le, hogy más volt a magyar válogatott motivációs indexe, mondjuk egy német, egy olasz és egy angol válogatotthoz képest kivált kép. Lehet ez a motivációs index növekedés annak az oka, hogy magyar válogatott azért az elmúlt 30 évben ilyen típusú, mondjuk a rendszerváltás óta, amikor volt egy jelentős mélyrepülés, mondjuk a 86-os VB utántól kezdve, a magyar válogatott eredményességében elvétve találkozott ilyen szintű válogatottakkal, ilyen szintű játékosokkal? Lehet az, hogy egész egyszerűen az, hogy egy magyar futballista élete mérkőzésének tekint egy olyan mérkőzést, amikor 50-70-100 millió font értékű labdarúgók szaladgálnak szembe, és azt tudja mondani magának, hogy itt azért bármilyen fáradt is vagyok évvégén, itt az ideje, hogy megmutassam?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy ennek a hatását láthattuk az Európa-bajnokságon is, amikor hazai közönség előtt ezek a játékosok nyilvánvalóan extra energiákat tudtak mozgósítani, ami egyébként egy olyan szintű felülteljesítést is adott akkor, főleg a védekezésben, ami aztán ősszel talán nem bizonyult annyira fönntarthatónak, de valóban, meg azért azt is hozzá kell tenni, hogy a mi motivációs indexünk talán ezen a négy mérkőzésen már csak a Nemzetek Ligája sajátosságainak köszönhetően is más volt, hiszen ugye az angol, az olasz, vagy éppen a német válogatottnak nincs szüksége arra az Európa-bajnoki kvalifikációhoz majd 24-re, hogy a Nemzetek Ligájában feltétlenül pallírozódjon. Nekünk viszont ez nagyon is értékes krediteket adhat, hiszen az előző EB-re is, ha jól emlékszem, nagyban.
Mondjuk az olaszokat azért megkérdezem, mert ugye nem nagyon jutottak ki a VB-re, tehát ők most éppen annyira lennének rászorulva egy jó Nemzetek Ligája szereplésre, mint
pont,
mi.
Pont ellenünk teljesítettek talán a legjobban az ő három mérkőzésükön.
Próbáljuk meg egy kicsikét szétbontani ezt a magyar labdarúgó válogatottat védelemre, középpályára és támadójátékra, illetve védekezésből támadásba átmenetbe, és támadásból védekezésbe átmenetbe. Kezdjük az utóbbival. Én ha valahol láttam ugrásszerű fejlődést, akkor pontosan ez, és ezt az adatok is alátámasztják. A magyar válogatottnak, a Rossi-féle magyar válogatottnak eddig sem volt túl sok problémája a védekezéssel, rendkívül nehéz volt ellene focballozni, ezt többször több csapat is megerősítette, általában egy-két gólt kaptunk mi, és vagy rúgtunk egyet, kettőt, vagy nem, de többnyire ugye főleg a nagy csapatok ellen az izzadságszagú védekezéssel voltunk elfoglalva. Ezen a négy mérkőzésen ellenben jutott támadásra is idő. A korábbi meccseken durván 3-7 kapuralövés volt egy edzett válogatott mérkőzésen, most pillanatnyilag 6-12-nél tartunk. Mondjuk a portugál-francia EB meccsekkel hasonlítva össze. Van ez az XG mutató, amit kicsit ilyen misztifikálunk mi magunk is, vagy szeretünk ezzel példálozni, ami egy meccsen általában okozhat olyan torzulásokat, mint például mostól 0,6 XG-re rúgtunk 4 gólt Angliának, tehát nem voltak olyan minőségű helyzeteink, mégis rúgtunk 4 gólt, de mondjuk minél nagyobb az átlag annál, vagy minél nagyobb a meccs szám, annál jobban közelít ez a szám a valósághoz, és mutatja egy csapatnak a valós arcát. A tavalyi EB meccseken 0,32-től 1,3 XG-ig volt, ami azt jelenti, hogy várhatóan maximum 1 gólt fogunk rúgni. Most pillanatilag ez 0,6 és 1,97 XG-re nőtt erre a 7 meccsen, vagy 4 meccsen. Kaput eltalál lövéseink 4-7 volt most ezen a 4 meccsen, korábban a tavalyi évben 1-3. Valami megváltozott, és ez nyilvánvalóan a védekezésből a támadásba való átmenetben keresendő, gondolom én, laikusként. Mit mondtok ti erre?
Egyrészt igen, másrészt pedig azért én fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felépített támadásban is bőven fejlődtünk. Tehát, hogy láthatóan sokkal több kockázatot vállaltunk ezen a 4 mérkőzésen a nyomás alatti labda kihozatalokban, mint akár csak ismét vesző paripaként elő kell hoznom a 2 albán mérkőzést. Sokkal tudatosabban és bátrabban kihasználtuk a pálya közepét, használtuk a forgatásokat, különösen a bal oldalon megkezdett támadásvezetéseket forgattuk át.
Jobb oldalra. Tehát ezt mondjuk az EB-n a franciák ellen is láttuk, mert gyönyörű fiola volt, azt így lőttük, hogy túlterheltük a jobb oldalt, és balra lőttük át a labdát, most akkor fordítva váltogattuk.
Éppen ez volt az, amit kicsit én is kritizáltam még a tavalyi évben, hogy ezt túl kevésszer vesszük elő. Tehát, hogy megint...
Hát ez játékos kell. Lehet, hogy Rossi megtalálta azt a középső 2 játékost 6-8-as poszton, akik rendkívül nyomásbiztosak, gondolok itt Schäferre, Nagyra, illetve most már Callum Stiles-ra is kiegészülve.
Igen, tehát az átmeneteken kívül teljesen egyetértek, hogy a labdabirtoklásba fejlődtünk talán a legtöbbet, mert átmenetekben eddig se voltunk rosszak, tehát erre hát játszottunk
csak
föllőttük, folyamatosan.
Aztán vagy lett belőle valami, igen, vagy nem. Igen, most nagyon sokszor földön hoztuk ki a labdát,
földön hoztuk ki, ugye Szalai Ádám szinte bankként működött, egyszerűen nem lehetett megelőzni, folyamatosan meg tudta tartani a labdákat, de ez eddig is azért jellemző volt. Itt Nagy Ádámnak a súlypontát helyezései kiemelendőek, hiszen volt olyan mérkőzés, ez most a hazai Anglia elleni mérkőzés jut eszembe, hogy az első félidőben volt egy ballal átrugott keresztlabdája, ugye egészen a jobb oldalra, amit azonnal keresztbe rúgtunk, kézicszer volt, és ugye a 11-es is ebből jött, hogy jobb oldalról ugye rúgta a nagy keresztet bal oldal fele, persze ugye kellett Jamesnek a óriási hibája is, de ebbe fejlődtünk labdakihozatalokban, nyomás alatti labdakihozatalokban, bátrabbak voltunk, a 2 belső középpályás általában ugye Nagy Ádám, Schäfer és Stiles közül került ki, bár hozzáteszem, hogy itt azért elsősorban Nagy Ádámról és Schäferről beszélünk. Nagy Ádám régóta válogatott már, de rengeteg kritika érte, hogy állandóan hátrafele passzol, alibi passzai vannak, semmilyen kockázatot nem vállal. Én azt gondolom, hogy lépett előre ebbe jócskán, és főleg
hát,
itt
van egy olyan társ mellette, akivel tudják váltogatni egymást, így nem csak 6-os poszton tud játszani, hanem olykor már 8-asként is föl tud lépni.
Így van, Schäfer üdeszínfoltja ennek a válogatottnak, szinte egy olyan 50-50-es középpályás, aki kapu elé tud érni, aki rengeteget tud védekezni, pedig alkatánál fogva aggódhatnánk is, de nagyon-nagyon erőszakos, és nagyon sok labdát is tud szerezni.
Ennyit az alkat kérdésről.
Ennyit az alkat kérdésről, igen, tehát ez nem ezen múlik, vagy nem csak ezen múlik. És Stiles is megállta a helyét, bár őszinte leszek, azért itt a belső középpályán nem valószínű, hogy ő lesz a standard játékos, de ő bal oldalon is nagyon hasznosan tud egyébként játszani, de tényleg Nagy Ádám és Schäfer játéka javult, én azt gondolom, a legtöbbet. Ez volt a fő mozgatórugója annak, hogy tudtunk labdát birtokolni, és ez volt a fő mozgatórugója annak, hogy nagyon jól tudtunk oldalt váltani, amivel nagyon-nagyon sokszor meg tudtuk bontani az ellenfél védekezését.
Akkor nézzük meg visszáját. Ugye korábban ha még nagyon-nagyon fegyelmezetten és jól is védekezett a magyar válogatott, a gólok zömét abból kaptuk, hogy amikor az ellenfél egy kicsikét szusszant, mondjuk úgy, vagy szándékosan engedte kijebb a magyar válogatottat, és labdát veszítettünk, akkor a visszarendeződés sebessége az inkább hasonlított az NB1-hez, mint a nemzetközi színvonalhoz, vagy ez a top nemzetközi top színvonalhoz. Ellenben most például én nekem szemet szúrt az, pont az angol-magyar meccsen kétszer is Szoboszlai Dominik olyan 10-2-es százal robogott visszafelé a védelemmel, és 4-6 magyar játékos ugyanazzal a sebességgel tudott visszarendeződni, mint ahogy egyébként az a 4-5 angol játékos próbált kontrázni, hogy egész egyszer nem tudták végigvinni és egészen pontosan lejátszani ezeket a kontrákat. Nem maradt szabad terület, nem maradt szabad ember. Sokkal jobban vettük körbe a szabad labdát vívő játékost, és ezzel zavartuk meg az egész akciójukat, és ezzel tudott egész pontosan visszarendeződni is a magyar válogatott, ezért nem kaptunk belőle gólt vagy gólokat.
Igen, tehát ez már alapkérdések a mai modern futballban.
Igen, de ez eddig nekem mindig ez valahogy hiányom volt, hogyha gólt kaptunk, mindig az volt, hogy hopp, egyszer csak pikpak elcsúsztunk valahol, nem jól rendeződtünk vissza, és már jött is a
igen, talál. De azért ezek a hibák nemzetközi szinten is benne vannak. Tehát például James csinált a 11-esnél, igen. Most ez a magyar oldalon történik ez, még mindig arról beszélgetünk, hogy mekkora hiba meg milyen messze vagyunk a nemzetközi szintől, stb. Igen, vannak hibák még mindig, gondoljunk vissza a németek egyenlítő góljára, tehát egy 40 méteres indításnak, 40 méteres indítás így leesik, és ugye ott a valószínűleg a Szalai oldalán a baloldali belső védő pozícióján ugye ott egy picit elcsúsztunk, de van ilyen. Tehát összességében nagyon-nagyon jól teljesített a csapat ebben a részben is. Mind a három belső védő nagyon-nagyon stabilan állt a lábán, és ki kell hangsúlyozni azt, hogy nem nagyon emlékszek arra, hogy a három belső védőnek hátrafele kellett volna sprintelve mondjuk mentenie. Mindig szemből tudták fogadni az ellenfelet, a labdakihozatalaknál nem vesztettünk kritikus zónákban labdákat, ezáltal nem adtunk könnyű helyzeteket az ellenfeleknek, ha pedig labdavesztés történt, akkor pedig a három belső védő és a két szárnyvédő mindig szemből tudott védekezni, és ezáltal, ha labdát is vesztettünk, akkor egy ellenfél labda tartás következhetett, és nem tudtak gyorsan végigvinni esetleg kontrákat. Ez volt a fő mozgatórugója, ez egy picit mondhatnánk azt, hogy defenzívebb játék, vagy biztonságosabb játék. Én meg azt mondom erre, hogy nagyon-nagyon tudtuk azt, hogy hol nem szabad labdát veszteni, milyen szituációkban nem szabad labdát veszteni, és azokban a szituációkban, ahol pedig lehet labdát veszteni, mert egyébként nagyobb kockázatot vállaltunk azokban a szituációkban, ott viszont nem okozott ez akkora problémát, mert ugye egy ellenfél labda birtoklása következett.
Említettük a védekezést, tulajdonképpen Szalairól is beszéltünk picit, Orbáról is beszéltünk picit, két szélső szárnyvédőnkről is beszéltünk picit. Lang Ádámot hogy ítélitek meg?
Én nekem nagyon pozitív csalódás volt, ugye ő talán sokáig még sok kritikát kapott, főleg annak kapcsán, hogy labdával talán ő a magyar csapat legkevésbé magabiztos tagja. Meg ugye
legkevésbé nyomástűrő belső.
Igen, nyomástűrő tagja, meg hát emlékezhetünk arra, amikor ugye Albániában kényszerből kellett jobb oldali szárnyvédőt játszania, hát az nem volt egy sétagalop, de most nekem ő egy nagyon pozitív csalódás volt, abszolút nem lógott ki, és
lefelé,
így van. Ennek ellenére azért látszott, hogy például a németek tudatosan próbálták az ő oldalára terelni a labdakihozatalainkat, de ennek ellenére az ő fejlődése is egyértelmű, és egy nagyon pozitív csalódás volt.
Váltsunk néhány szőt Szoboszlai Dominikról. Nekem azt tűnt föl, aztán nem tudom, hogy jól látom-e, hogy az a Szoboszlai Dominik, aki egy-két évvel ezelőtt még nem akarom, tehát véletlenül sem megbántásként mondom, hogy inkább öncélú vagy önmegvalósító játékosként tűnt föl számomra, olyanként, aki egyébként védekezésbe elfoglalja a pozícióját, de azért az ütközéseket úgy nem feltétlenül vállalja fel, vagy próbálja kerülni. Ezen a négy mérkőzésen konkrétan szerintem jobb, többet védekezett, mint amennyit a támadásokban részt vett, és nem csak azért, mert hogy többet birtokolt a labdát Anglia, Németország és Olaszország, hanem fölvállalta azt a fajta szerepet védekezésben is, amit egy magát meghatározó játékosnak föl kell vállalnia, és ez nem biztos egyébként, ahogy látjuk az adatokat, a támadásaink rovására ment.
Érdekes Dominiknek a szerepe ebben a válogatottban, mert teljesen egyetértek ezzel az összegzéssel. Ugye kérdés, hogy melyik oldalról közelítjük meg, hiszen most kiemeltük a nagyszerű védő munkáját. Ugyanakkor egy kicsi kritika érheti a támadójátékát, de azért nem érheti, mert beállt a sorba. De ez is rossz érdeme egyébként, hogy egy olyan játékost, egy öntörvényű játékost, akinek óriási egója van, aki igazából magát mindig a csapat elé helyezte, bármilyen csapatba lesz ő.
Ezt említsük pozitívunként, mert az, hogy valaki klasszis legyen, világklasszis, az ego nélkül nem megy. Ezt viszont kell tudni kezelni.
Ez így van, és ezt Rossi nagyon jól kezelte. Ezért jöhetett az le kívülről, hogy nem volt annyira látványos a játéka ezeken a mérkőzéseken. Mondjuk beállt a sorba, lezárta a területeket, visszafutott, rengeteget ütközött, és viszont azt mindenki láthatja, hogy ez a fajta játékstílus, amit most játszunk, ebben talán ő a legnagyobb áldozat, hiszen nem jön neki úgy a kvalitásai támadójátékban, mint amire ő egyébként képes, de nagyszerűen teljesített a maga módján.
Meg pontrugásokban.
A pontrugásai azért mindig életveszélyesek lesznek, de ugye benne nincs annyi sebesség. Tehát halad ő.
Most nem láttad, hogy futott vissza? Milyen sebesség?
Igen, a másik, ugye? Labdával, tehát ez azért nem érdemes összehasonlítani, de...
Azért volt ott sebesség.
Halad, mert ő nagyokat lép, de alapvetően nem gyors játékos, illetve rövid távú ritmusváltásokban ő nem annyira, Sallai sokkal erősebb ebben a szegmensben, és ez látszott is. Tehát ez a játékrendszer Sallainak nagyon-nagyon fekszik, hiszen ezekben a gyors átmenetekben, illetve a rágyorsításokban, egy-egyekben ő nagyon erős. Ugye Dominiknak ez egy picit hátrány, hogy nem dominálunk, olyan csapatba szeret játszani, ahol dominálunk, nálunk van a labda, és ott kijönnek a kvalitásai.
Támadó harmadban egy érintőszer,
így van, de azért láthattunk most is olyan egyből passzait, főleg Nagy Zsolt irányába, amikor ő befele mozgott, helyet csináltunk a bal oldalon, mélységből voltak befutások, tehát ő ezeket egy érintővel, két érintővel
pont,
nagyszerűen
pont
meg tudja
játszani. Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy pont ebben a védekezésből támadásba való összekötés szerepben tett hozzá szerintem talán kevésbé lát, külső szemlő számára kevésbé látványosan, de nagyon sokat a saját oldalán.
Én azt gondolom, hogy aki nézi is a mérkőzést, nem csak látja, az látható, hogy ezek nagyon-nagyon fontos labdaérintések voltak. Tehát itt nagyon nem mindegy, hogy valaki háromszor, négyszer dalkálja, vagy valaki egyből abban a ritmusban üti ki a szélére a védők
és
mögé,
hajszál pontosan
elé megy, nem kell megállni.
Ahogy Kofi mondta, hogy nem felé fél méterrel, nem mögé fél méterrel, hanem pont oda.
Pont oda, ahova kell, hogy ne kelljen lassítani a labdát kapó játékosnak, és abból ugye már jöhetnek a beadások is. Ezáltal ugye legtöbbször ő adta ezeket a passzokat, így nem is kerülhetett boxon belőle ugye a beadásoknál, tehát ezért is mondom azt, hogy külső szemmel nem volt annyira látványos, de nagyon-nagyon hasznosan játszott, és nagyon-nagyon fontos látszeme volt ennek a gépezetnek.
Sallai Rolandot említetted, Sallai Roland, ha már kicsit emlékezünk, a aranycsapat tagjainak a nyomdokába lépett már, ami az Angliának lőtt gólok számát tekinti. Kristóf, hogy látod az ő játékát, az ő szerepét a magyar labdarúgó válogatottban?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nekem mindig egy picit kérdőjel volt, hogy nem volt talán annyira látványos a játéka, de ő is tökéletesen beintegrálódott ebbe a gépezetbe.
Mennyi számít az, hogy azért ebben a bajnokságban, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, bár nem játszott minden meccsen 90 percet, de azért meghatározó játékosa volt a Bundesliga. Hanyadikok lettek? Hetedik, hatodik, nem is tudom.
A mezőny első felében végeztek.
Első felében végző
Freiburg.
Igen, hát nagy valószínűséggel ez is benne van a történetben. Én nem sokat láttam a Freiburgot idén tavasszal, de ezek a topligás tapasztalatok mindenképpen hozzásegítik őt a jó teljesítményhez.
Hát, hogy az önbizalom indexnek a növekedéséhez, amivel úgy lép oda bárkihez most már, hogy végül is német válogatott belső védőkkel találkozik, meg más nemzet válogatott belső védőivel találkozik hétről hétre, ami azért nem mindegy. Ha egyszer-kétszer befűzöm, akkor Stones-t is be fogom tudni fűzni.
Ő rajta nagyon látszott ez az önbizalom növekedés. Valóban én sem láttam túl sok Freiburg mérkőzést a tavasszal, de amit most a válogatottban láttam tőle, én azt mondom, hogy egyértelműen az egyik legfontosabb láncem támadásban is, meg az átmenetekben is, meg ahogy láttuk itt a végén, azért a gólszerzésben is kiveszi a részét. Tehát de ő az, aki tud bontani, ő az, aki le tud venni egy embert, ő az, aki zicserpaszt tud adni, ő az, aki tud belülről kifele játszani is, illetve kívülről befele játszani is. Tehát nagyon-nagyon sok oldalú játékosról beszélünk, akinek a szerepe megkérdőjelezhetetlen, hiszen a futball arról szól, hogy nagyon-nagyon sok poszton nagyon-nagyon fontos egy nagyon jó átlagot hozni, de olyan poszton játszik, amikor mindig kell valami extrát, valami pluszot hozzátenni ahhoz, hogy a csapat nyerjen. Mert ha ő nem tesz hozzá pluszt, akkor kijöhet még egy 0-0, és nagyon elégedettek is lehetünk ezzel, de ő azon a poszton játszik, és ezen a 4 mérkőzésen folyamatosan hozzátette azt a pluszt, amivel nyerni is tudtunk.
Szalai Ádám harmad, negyed, ötöd virágzását már említette, Csel sorozatait, stb. Szerintem életében nem tartott meg annyi labdát a magyar válogatottban, mint amennyit ezen a 4 mérkőzésen. Egészen magas szinten játszott. Viszont jött itt egy izlandi bálnavadászra emlékeztető fiatalember, Ádám Martin, aki itthon is megszórta magát nagyon az NB1-ben. És ha csak Szalai Ádám helyetteseként is, vagy pótlásaként is, hiszen cseréjeként állt be, de hát az angolok ellen különösen jelentős szerepet vállalt a győzelemből, de talán a németek ellen is egészen szépen szállt be, azt hiszem.
Így van. Én ugye januárban írtam egy elemzést Ádám Martin játékáról, ő ugye a Bognár Paksi csapatának volt alapembere, klasszikus erőcsatárként játszott, ha úgy tetszik, és termelte a gólokat, és ugye akkoriban még nem tudott bekerülni a válogatottba. Rossi picit kritikusan úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy talán többet kellene mozogni a pályán. Hát reméljük, hogy hosszú távon ő is...
Hát igen, de ott az, hogy ki mennyit mozog a pályán, az attól is, hogy mit kért tőle az edzője. Ádám Martinnal is készítettem interjút egyébként, és ő azt feketén-fehérre azt mondta, hogy tőle annyit kér Bognár György, hogy a tengelyben előre-hátra szélfele nagyon mozogjon. Mert onnan majd úgyis jönnek a beadások, neked arra kell érkezni. Tehát, hogyha egy edző azt kéri a centertől, hogy ő tengelyben mozogjon mondjuk a középpályáig és a box között, vagy a boxon belülre, hát akkor most kiderült, hogy tud ő mást is játszani, hogyha mást kérnek tőle, vagy legalábbis a szinte makulátlan, sőt, teljesen makulátlan statisztikája az angolok ellen 19 labdaérintésből szinte mindegyik jó, az összes párbaját megnyerte, adott 2 gólpaszt, adott egy olyan kulcspaszt, vagy gólpassz előtti harmadik paszt, hogy gyönyörű volt nézni, tehát oké, mondhatjuk, hogy az már széteső és erőtlen angol oroszlán volt, de hát akkor is könyörgöm.
Így van, tehát ez a lényeg, hogy Marco Rossi ezeket a játékosokat is be tudta integrálni a csapatba, és ez pozitívum, hogy nincs az az attitűd, ami talán más külföldi szövetségi kapitányoknál előfordulhatott, hogy picit kevesebbre értékeli az NB1-et ugyan blokk. Marco Rossi ugye dolgozott az NB1-ben, tehát nagyon jól ismeri a belföldi játékos kínálatot is, és ez látszik, ezért is nagyon jó választás.
Hát meg az is látszik, és egyébként szerintem talán összefoglalásként ezt is mondhatjuk, hogyha egy csapat kiváló szerkezetben és összeszokott egymással összeszokott, egymást ismerő játékosokkal futballozik, egyértelmű utasítások és labda útvonalak mentén, akkor egy-egy poszton bármikor csereszavatos embereket tudunk betenni, mert az is tudja, hogy mi a feladata, és hihetetlen módon fölértékelődik az egyének játéktudása, játékképessége. Mert te magad mondtad, Balázs, hogy például Fiolát és Nagy Zsoltot emelted ki, hogy tulajdonképpen az NB1-ben egy közepes szezonon vagyunk túl, így értékelted. Na ehhez képest egy ilyen szerkezetben, egy ilyen csapategységben, egy ilyen motivációval hova ugrott föl az a játékkép, amit mi, mint egyszerű szurkolók látunk, hogy te úristen, mit csinált ez a srác.
Így van, tehát sokkal könnyebb egy új babát beilleszteni egy jól működő rendszerbe, mint egy rosszul működő rendszerbe. Ugyanez igaz a fiatalok beépítésére is. Ez egy az egybe ugyanez a hasonlat, és Ádám Martira visszatérve még, ugye emlékszünk azért ő rá Vasasba. Olyan szinten kilógott lefelé, hogy szerintem nagyon sokan azt javasolták neki, hogy vagy valamilyen iskolába iratkozzon be felső oktatásba, mert ő belőle soha nem lesz futballista. Tényleg mackós volt, ügyetlen volt, elkerült aztán Kaposvárra, tehát ő neki egy mesébe illő most a története. Bognár Gyuri személye nagyon sokat számított neki.
Meg Waltner Robéja, hogy ő
bocsánat,
Kaposváron azt mondta, hogy tulajdonképpen ott kapta meg életében először a bizalmat.
Igen, elnézést is Robitól, mert igen, Robi kezdte el Ádám Martin felépítését, aztán Bognár Gyuri nagyon-nagyon sokat tett hozzá, illetve a paksi csapat nagyon sokat tett hozzá, hogy ő idáig eljuthasson. És még egy hasonlat csak, hogy visszatérve arra a gondolatomra, hogy egy jó csapatba nagyon könnyű beilleszteni egy új babát, ugyanez igaz a fiatalokra is. Tehát például ez egy veszőparipán megint, tehát ugye, ha Vasas feljutására gondolunk most, akkor például a középpályán ott van 2003-as fiú, ha őket már rég be lehetett volna építeni ebbe a csapatba, és ugyanúgy feljutott volna a Vasas, mint ahogy most is feljutott.
No, szerintem végigértünk itt azokon a játékosokon, akik pályára léptek itt az elmúlt 11 néhány napban. Egy kérdésem maradt, mit vártok ti? Tud-e még fejlődni ez a válogatott, vagy már az is nagyon nagy dolog, ha megtartja ezt a játékintenzitást, játékszintet? Miben mérhető a fejlődése a Rossi válogatottnak mondjuk az EB selejtezőket figyelembe véve, vagy a hátralevő két nemzetek ligája meccset figyelembe véve?
Hát a nagyon nagy kérdés én nekem az, hogy azt a jó teljesítményt, azt a felül teljesítést, amit ilyen világelitbe tartozó csapatok ellen most megmutattunk, ki tudjuk-e terjeszteni a velünk nagyjából egy szintre tagsált ellenfelek ellen is, tehát itt megint visszatérek a albánok elleni mérkőzésekre, ahol ugye egy velünk egy szinten lévő, de egyébként nagyon kellemetlen csapat, hát sokak meglepetésére le tudott győzni bennünket, és azért itt is látszott, főleg az olaszok elleni mérkőzés, hogy megfelelő játékkal vannak azért gyenge pontjai a magyar válogatottnak támadásban és védekezésben is. Ugye az olaszok a letámadásban főként az emberfogással tudtak bajokat okozni nekünk, ez egyébként hasonlóan volt a tavalyi albán mérkőzéseken is, illetve támadásban pedig ők voltak a legveszélyesebbek a mi védelmünkre, mert az angolokhoz és a németekhez képest egy sokkal dinamikusabb, sokkal több helycserére és mozgásra épülő labdabirtoklásuk volt, amivel igen komolyan ki tudták mozgatni a mi kilépkedő játékosainkat.
Balázs?
Hát van hátra két nemzetek ligája mérkőzés. Nagyon-nagyon várom, őszinte leszek, és szomorú vagyok egy kicsit, hogy ezt nem tette még rá most két mérkőzést erre a négyre, de egyébként így is elég volt azért, mert már mindenki nagyon várta a szabadságot. A kérdés a következő. Amikor már mindenki ránk fog figyelni, mert most azért valljuk be őszintén, mindenki felkapta a fejét, hogy a magyar válogatott vezeti ezt a csoportot, akkor még nagyobb figyelem fogja övezni ezt a hátralévő két mérkőzést. Jönnek az olaszok, megyünk Németországba. Nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy tudjuk-e ugyanezt a teljesítményt folytatni, de én nagyon bízom ebben a magyar válogatottban most, és ez egy nagyon nagy időrönteli dolog, hogy most nem azt kell nézni, hogy hány pontot kell szerezni, hogy bent maradjunk ebben a csoportban, hanem én már azt számolom, hogy hány pontot kell szerezni ahhoz, hogy elsőként továbbjussunk ebből a csoportból. És ez óriási különbség. A fejlődésre visszatérve, hogy miben lehet még fejlődni, én azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon keveset lehet. Tehát szinte ezzel a kerettel, ezekkel a játékosokkal, és most nem negatív értelemben, abszolút nem negatív értelemben. Én azt gondolom, hogy ez majdnem a csúcs volt, amit az angolok ellen csináltunk. Nem nagyon tudok elképzelni ennél jobb teljesítményt. Tehát ez, amikor nézi az ember, és egy jó, oké, rendben van, kettő.
Hegyi Iván, mondom még egyszer, aki Csányi Sándor a magyar labdarúgás károgó varjújának nevezett pár évvel ezelőtt egy kongresszuson, vagy egy sajtótájékoztató, nem tudom, hogy azt mondta, hogy könyvbe lábadt a szeme, és ez szebb volt, mint a 6-3.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy aki végignézte ezt a 0-4-et, 1-0 rendben van, 2 már föl. Hát mit csinálunk, emberek? Tehát mi történik? Negyedik, és nem olyan gólokat, most csak a negyedik gólra gondoljunk vissza. Ádám Martin lekészítette, azt hiszem Nagy Ádám mélységi passza, és Gazdag ugye nem belerúgta, alábökölt.
Ahogy belépett a védő elé a labda átvétel.
És azért azt ne felejtsük el, hogy Walker volt a védő. Bizony. Tehát az egyik leggyorsabb védőjátékos világviszonylatban. Onnan már vége, lehet bármilyen gyors, hogy elébe vezetett, maximum 11-es jön, és utána még annyi lélektelen jelenléte is volt, hogy alábökött. Tehát itt már gála volt. Tehát én azt gondolom, hogy ennél feljebb nincs ennek a csapatnak. A cél az, hogy ezt valamilyen szinten meg kell tartani. Nem fogunk...
Vagy kis hullámok legyenek.
Kis hullámok legyenek, lesznek hullámok, tehát ne legyen az, én azt, annak örültem, hogy szerények maradtunk, játékosok, szövetségi kapitány, mert és amikor lesz egy pici hullám, akkor sem szabad temetni ezt a magyar válogatottat, mert látszik, hogy mit akarnak, és én nagyon bízom abban, hogy meg fogják szerezni a két meccsen azt a pontot. Én most csak eddig tekintek előre, hogy ezen a két meccsen megszerezzék azt a pontmennyiséget, hogy elsőként valahogy tovább jussunk.
Én egy veszélyt látok az ősszel kapcsolatban, aztán, hogy az EB selejtezőkön mi lesz, az nyilván még egy sorsolás, meg az még odébb van. Mégpedig az, hogy nagyon sokszor múlt azon a magyar labdarúgóválogatott tavaszi és őszi szereplése közti különbség és az őszi kvázi lejtmenet, hogy mi történt nyáron. Ki hova igazolt, kapott-e elég játékpercet, játékból érkezett-e, jó meccsterhelésből érkezett-e a válogatottba, vagy pedig játék nélkül valamelyik nyugat-európai vagy nem tudom milyen csapatjátékosaként. Mert hogy a jelen Rossi válogatottjának szinte minden egyes fontos eleme, játékosa rendszeresen és stabilan játszik a csapatában. Ez egy nagyon nagy érték és nagyon nagy előny.
Értem, amit mondasz. Egy picit nem értem az aggodalmadat.
Azért mondom az aggodalmat, mert például, amikor beleszaladtunk abba a irdatlan 8-1-es pofonba szegény Egerváronál, Hollandiával, akkor az Egervár is annyi háttérbeszélgetéseken pont azt mondta, hogy gyerekek, nézzétek meg, hogy júniusig mindenki játszott, augusztusban már senki nem játszott a válogatottba, és októberben találkoztunk a hollandokkal.
De most teljesen más világ van, én azt gondolom. Tehát ha végignézzük a játékosokat a magyar válogatottba, Orbánt, Szoboszlait, Szalai Ádámot, tehát ők játszani fognak. Tehát itt nem, én okay, abban bízom,
hogy... Mi van, hogyha Schäfert azt mondják, hogy hú, annyira jó ez a gyerek, elviszi egy erősebb Bundesliga klub, és ott viszont van az ő pozíciójában még három másik, és azt mondja az egyző, hogy jó, megvettünk, de még kicsit erősödjé, barátom.
Nem félek tőle. Sallai esetében is, Freiburgban is biztos, hogy van olyan játékos, és mégis tud játszani. Én a Schäfernél azt látom, hogy bármilyen csapatba fog most kerülni, most persze nem a top, de fog olyan annyi játékpercet játszani, hogy ne kelljen féljünk ettől a szenáriótól esetleg, amit most felvázoltál.
Kristóf?
És itt ismét kiemelném a rendszer fontosságát. Lehetséges, hogy egyes játékosok akár játékpercek csökkenése miatt is kisebb egyéni teljesítményt fognak letenni az asztalra, de a csapatjáték minősége, annak a fajta szakmai munkának a minősége, amit most már a válogatott szakmai stábja hosszú idő óta letesz az asztalra, remélhetőleg képes lesz ezt kompenzálni, mert azért... A mostani szakmai munka minősége az nem összehasonlítható a 10 évvel ezelőtt.
A Lékenszével.
Így van.
Na jó, ez egy szomorú időszak volt. Zárásként akkor szerintem egyrészt gratuláljunk még egyszer, vagy nem is tudom, a műsor elején gratuláltak, de mindenképpen gratuláljunk erről a négy mérkőzésre ennek a magyar labdarúgó válogatottnak, de akár többször is gratulálhatunk, mert maximálisan megérdemli a csapat, a stáb, mindenki, aki ott dolgozott ezen a sikeren, és kívánjuk azt, hogy ősszel ott, vagy legalább ilyen hasonló szinten, ha nem is az angol-magyar szintjén, de mondjuk legalább a magyar-német szintjén tudjunk futballozni és tudjunk játszani, bárki is lesz az ellenfél. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és egy kicsit megvilágítottátok nekünk jobban talán szakmai oldalról a magyar labdarúgó válogatott elmúlt két hetének a teljesítményét. A kedves hallgatóknak pedig azt kérem és azt kívánom, hogy hallgassatok jövő héten is minket, mert új témával, új vendégekkel jelentkezik az ICER. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.